mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Eddig Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Szerinted testvére mi a több? Egy látó, vagy ezer vak? Mi a több? Egy látó, vagy ezer vak? A kérdés az nagyon izgalmas, meg érdekes, csak valahogy amikor az ember szeretne rá válaszolni, akkor rádöbben arra, hogy erre nem lehet válaszolni. Mert ez a két kategória nem hasonlítható össze. És mindjárt érezzük, hogy félre csúszna a válasz, hogyha megpróbálnánk erre válaszolni, hiszen milyen értelembe gondolom ezt? Vagy milyen értelembe teszem fel a kérdést? Mi több? Egy látó vagy ezer vak? Hát hogyha mondjuk a testsúlyokat hasonlítjuk össze, akkor nyilván ezer vak több, mint egy látó. Na de hát nyilvánvaló, hogy valószínűleg nem erre vonatkozik a kérdés. Ha viszont mást állítunk a középpontba, és azt mondjuk, hogy hát nyilván az, aki lát, az értékesebb, vagy hát nem is ez a jó szó, inkább azt mondom, hogy az többre tud jutni a hagyományosan megszokott világunkban, mint az, aki nem lát, hát ebből a szempontból akkor viszont azt mondjuk, hogy egy látó értékesebb. És igazából akárhogy csűrjük, csavarjuk, azt látjuk, hogy erre a kérdésre nem lehet válaszolni. Egyszerűen nem összehasonlítható a két kategória. Ki több, vagy mi több, egy látó, vagy ezer vak? Arám királya háborút indít Izrael ellen, és elkészül a haditerv, ahogy egy háborút el szoktak indítani, annak rendje és módja szerint. A hadvezérek kijelölik a felvonulási utakat, kijelölik a csatatér helyszínét, és valahogy azt tapasztalja a felvonuló ellenséges hadsereg, hogy minthogyha az izraeli hadsereg egy lépéssel előrébb járna mindig. Csak nem jönnek össze azok, amiket elterveztek, csak nem jön össze az a találkozási pont, hogy végre meg lehessen ütközni, és Arám királyánál egyszer csak betelik a dolog is azt mondja, hogy áruló van közöttünk, aki tájékoztatja az ellenséget a mi csapat mozgásainkról. És akkor az egyik szolga, hiszen nagyon jól tudták, hogy a fejükkel játszanak, akár van áruló, akár nincs, úgy volt vele, hogy előáll az igazsággal. Hogy honnan tudjuk azt, hogy ő mit tudott, vagy hogy ő honnan tudta, nem tudjuk, nem írja le a Biblia. Egyszer csak előáll egy szolga, és azt mondja, hogy nincs áruló. Nem azért nem jön össze, hanem azért, mert van valaki Izraelben, aki még azt is hallja, amit te a hálószobádban mondasz. Van valaki, aki képes valami olyan dologra, amire te nem vagy képes. Van valaki, aki látja és hallja azt, amit mi itt beszélünk. És ez a valaki az izraeli királynak tájékoztat, és ezért áll elő ez a helyzet, ami előállt. Van valaki, aki olyat tud, amit mi nem tudunk. Van valaki, aki olyanra képes, amire mi nem vagyunk képesek. És egész egyszerűen nem jön össze az, amit mi elterveztünk. A király, mivel gyakorlatias ember volt, azt mondta, hogy hát ezen sokat ne filozofálgassunk, meg most ne gondolkodjunk azon, hogy ez hogy lehetséges, menjetek és öljétek meg. Hát és akkor nem lesz közöttük olyan. És akkor végre megvalósul a tervünk, amit elterveztünk. Így is történik, tudják, hogy hol van Elizeus, és elmegy az ellenséges hadsereg, körbeveszik a várost, És gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egyel szemben egy egész hadsereg áll. És hogyha még emlékszünk az előbbi kérdésre, hogy mi több, ezer látó, egy látó vagy ezer vak, akkor kezdjük érteni, hogy most lesz izgalmas ez a kérdés. Ott áll az ellenséges hadsereg, körbevette a várost, Elizeus prófétának a szolgája ébred, hamarabb kimegy, talán hogy nyújtózkodjon egyet, a hajnali friss levegőn, talán azért, hogy elmondja az ő kis reggeli imádságát, és amit lát, az megdöbbenti. Mert amit ő láthat, az megdöbbentő. Mert az, amit az ő szemeivel fel tud fogni, az valóban elképesztő. És az valóban nem alkalmas másra, csak arra, hogy lebénítsa, hogy félelemmel tölts el, mert azt látta, hogy sokan vannak ellenük. Nagyon sokan. És hogyha józanul mérlegeljük a helyzetet, akkor semmi esélyük nincs ezt túlélni. Mert ezrek és ezrek vannak egy ellen. És ez nem a legszerencsésebb felállás. Ez nem az a felállás, amit ma is elképzel magának az ember. Így egyetlen egy lehetőség marad, kétségbe esni, feladni, jajgatni, és ezt teszi a szolga. És mondom, teljesen érthető, mert az alapján, amit ő lát, a két fizikai szemével, az alapján nincs más választása, csak elkeseredni, csak jajgatni, csak az életét félteni. És ez teljesen érthető. És oda megy a prófétához, és azt mondja neki, jaj, végünk, elvesztünk. Ebből nincs kiút. Gyere velem, állj fel a párfalra, a városfalra, és nézz körül. Körbe vagyunk véve. Körbe vagyunk véve. Nincs egy rés sem, ahol mi el tudnánk szaladni. Nincs egy rés sem, ahol mi megúszhatnánk ezt a dolgot. Körbe vagyunk véve. És csak arra várnak, hogy támadhassanak, hogy elpusztíthassanak. Nincs esély. Jaj, Uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Néha szeretnék ezer éveket átutazva visszacsöppenni be az eredeti helyzetbe és szituációba. És szeretném, hogyha láthatnám ennek a szolgának az arcát, amikor ezt mondja neki Elizeus. Sőt, hogyha lehetne, akkor én szeretnék lenni a szolga, hogy éljem át azt, amit ő most ott akkor átélt. Többen vannak velünk, mint ellenünk. Ezrek vannak ellenünk, és mi egyedül vagyunk, és nincs mit tenni, és nincs hova futni, és nincs segítség, és nincs kapaszkodó. Hogy lehet az, hogy többen vannak velünk? Nézd körül, Uram, használd a szemed, láss, mit lát, ellenséget, hol vannak a mieink, hol vannak a barátok. És Elizeus tökéletesen értette, és tökéletesen tudta, hogy amíg az ember csak a szemével tud látni, addig nem fog mást látni maga körül. Csak veszélyt, csak félelmet, csak rettegést, és ezért Elizeus imádkozni kezdett. Imádkozni kezdett. Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. Pedig hát nyitva volt a szeme, nem? Pedig hát épp ezt tetten nézett és látott talán, nem? Hát fogta maga körül a világot. És ez kevés. És azt olvassuk, hogy az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy teli van a hegy, a város körül, körülöttük, teli van a hegy, az ellenséges csapatok fölött és körül, és sokkal több, és teli van a hegy. Így olvassuk tüzes lovakkal és harci kocsikkal, az Isten angyalaival, és sokkal többen vannak. mint amit a két fizikai szemmel látni lehet. Szeretnék ennek a szolgának a helyébe lenni. És szeretném, hogyha megnyílhatna olyan sokszor és sok helyzetben az én szemem is. És láthatnám azt, ami sokkal több, mint ami fizikailag látható. És el tudnám én is azt mondani, hogy igen, többen vannak velem, mint ellenem. És olyan jó lenne, és olyan hálás lennék az Istennek, mert mennyivel egyszerűbb, mennyivel kevesebb méreg és ideg kellene a hétköznapokhoz. Valami volt Elizeusnak, ami nem volt meg senki másnak. Volt egy látó és ezer vak, vagy sok ezer. És az arány az körülbelül hasonló, testvérek. Akár hogyha megnézzük a mi gyülekezetünket, akár megnézzük nagyobb közösségeinket, vagy éppen kisebb családjainkat. Talán az arány ugyanez, vagy még szomorúbb. Talán vannak olyan családok, ahol egy látó sincsen. Talán vannak olyan családok, akik nem látnak más, csak ami fizikailag látható. És ezért nincs holnapjuk, és ezért nincs reménységük, és ezért nincs életük. Valamikor az első világháború idején történt egy magyar századdal, akiket az Alpokba vezényeltek. A fiatal hadnagy egy reggel kiküldött egy felderítő őrsöt, tél volt, rossz idő, bármikor várható a havazás, de menni kellett, fel kellett deríteni az ellenséget. Alig kelt útra az a kis csapat, elkezdett sűrűn havazni, a havazás hamarosan hóviharrá vált, és az ítéletidő két teljes napig tartott. A század és a fiatal hadnagy semmi hírt nem kapott a felderítőkről. A hadnagyot nagyon gyötörte a lelkiismeret, kiküldte, gyakorlatilag kiküldte a halálba, a biztos halálba ezeket a fiatal, alföldi legényeket, akik még hegyet sem láttak igazából. Hogy fognak tájékozódni, de hát az a kisebbik, hogy fognak egyáltalán mozogni, ha leszakad akár több méteres hó, semmi hírt nem kaptak. Eltelt 3 nap, és egyszer csak ott álltak a felderítők a tábor szélén. Felindultságát leplezendő katonás üvöltéssel kezdte a hadnagy: emberek, mi történt magukkal? Jelentem a hadnagy úrnak alásan, kezdte egy fiatal tizedes. Mi bizony azt hittük, amikor kitört ez a hózivatar, hogy elvesztünk. Lábunkat is alig tudtuk mozdítani az irdatlan hóban. Hogy hol jártunk, azt senki sem tudja a hó miatt. Csak fehérség volt mindenhol, és kilátástalanság. Nem láttunk mást. És, sürgette a hadnagy, beszéljen már. Hát akkor az történt, jelentem a hadnagy úrnak alássan, hogy ez a katona, mutatott egyik társára, benyúlt a zsebébe. A lényeget, ember, a lényeget, kérdezte a tiszt, mert alig bírta már magába folytani felindultságát. Igenis, jelentem, hogy abban a zsebben volt egy térkép ott. Ettől mi úgy megnyugodtunk, hogy nekiálltunk sátrat verni. Nem volt ám könnyű, nem volt könnyű abban a viharban, de letáboroztunk és kivártuk, amíg elvonul ez az osztrák idő a fejünk felől. Aztán meg felkerekedtünk, hiszen térképünk volt, hadnagy úrnak jelentem alásan, itt vagyunk valamennyien. Jól csinálták, tizedes, mondta a hadnagy. Látszik, hogy legalább térképet olvasni megtanította magukat valaki, mondta fellélegezve a fiatal tiszt, és kinyújtotta a kezét a szakadozott térkép után. Amikor megkapta, megnézte, megvonaglott, az arcán, mintha valami sötétség szaladt volna végig, mert amit látott, az egy másik ország, másik hegyvidékéről szóló térkép, a Pireneusok térképét tartotta a kezében. De volt valami ezeknek a katonáknak, ugye? Volt valami, ami olyan jól fogalmazza meg, ettől megnyugodtunk. Ettől megnyugodtunk, mondta ez a katona. Megnyugodtunk attól, hogy volt egy térkép valakinél. Ez a biztonságot, ez az életet jelenti a számunkra. Olyannyira megnyugodtunk, hogy tudtuk magunkat ellátni. Hogy eszünkbe jutott, hogy sátrat kéne venni, különben ide fagyunk és itt fagyunk meg. Előtte még ezt sem tudtuk megtenni. Mert erre sem volt időnk, csak a félelem, mert csak azt láttuk, ami körülvesz bennünket, és az a halál szagát árasztotta, de volt valamink. És ez már csak a történet csodája, ennek a megtörtént esetnek a csodája, hogy sokszor már ez is elég, testvérem, hogy van valamit. Sokszor még az se kell, hogy az a térkép, az a te utadról szóljon. Csak van valamit. És valami fantasztikus dolog az, hogy Elizeusnak volt valamije, ami senki másnak nem volt ott meg. Nem egy térkép, ennél sokkal többje. Volt egy olyan hite, és volt egy olyan hitből fakadó látása, ami által ő sokkal többet tudott az őt körülvevő világról, mint bárki más ott. És ez megmentette Elizeust és a szolgát. És ez a valami, ez a térkép, ami nem is arról szólt, megmentette azt a pár kiküldött fiatal katonát. Mit van? Testvérem, mit van? Mit van olyanod, ami segít többet látni, mint amit a szemeddel láthat? Mit van olyanod, ami képes arra, hogy megmentsen téged? Még akkor is, hogyha ellenséges hordák vesznek körül. Még ha akkor is, hogyha azt érzed, hogy vége a világnak, ezt nem fogom túlélni, ez túl sok nekem. Mit van? Van-e valamid, ami által látni tudsz? Többet, mint bárki más körülötted. Elizeus azt látta, amit senki más. Mert hitt az Istennek. Mert hitte azt, hogy aki az Istennel jár, aki az Istennel akarja az életét élni, az körülveszik ezek a tüzes szekerek, az körülveszik az Isten angyalai, és nem engedik, hogy olyan érje, amitől neki el kellene pusztulnia. Elizeus végtelenül hitt abban, hogy az Istennek neki terve van az életével, hogy az Isten még valamit vele akar kezdeni, hogy az Isten használni akarja még őt. Ő tudta, hogy szükség van még rá, és ő tudta, hogy eddig is az Istenre bízta az életét, és megszabadította, és megmentette őt, ezután is így fog történni. És megmentette az Isten. És engedte neki látni azt, amit senki más nem látott rajta kívül. Végezetül egy utolsó gondolat. A látóknak az a feladat a testvérek, hogy másokat is látókká tegyenek. A látóknak az a feladata, hogy imádkozzanak azokért, akik nem látnak. A látóknak az a feladata, hogy adni tudjanak valamit annak, akinek semmije nincs. Ez a mi feladatunk, Isten szerető és követő embereknek, akik láthatunk többet ebből a világból. Ez a feladatunk, hogy látókká tegyük a körülöttünk lévő világot. Nem könnyű feladat. Nem könnyű feladat, és talán nagyon sokáig kell érte imádkozni. És nagyon kitartóan kell hinni azt, hogy nem szűnik meg az Isten szeretni és gondoskodni rólad. De aki lát, az látóvá tehet másokat is. Testvérek, semmi más célkitűzésünk ne legyen. Semmi más tervünk ne legyen nekünk, gyülekezetnek, egy közösségnek most csak ennyi, hogy mi látók, ha látunk, mi látók, tegyünk látókká másokat is. Szabadítsuk fel az életre őket. Merjük elmondani, hogy több az élet, mint amit látsz belőle. És hiszem azt, hogy sok látó van még körülöttünk. Lehet, hogy nem úgy látnak pontosan, mint ahogy mi. Lehet, hogy nem ugyanúgy mondják el azt, amit látnak, mint ahogy mi, de látnak. Mi látók, keressük meg egymást. Mi látók, tegyünk látóvá másokat is. Így legyen. Amen. Keressük ki, testvérek, a 479. énekünket, és ennek az első versét énekeljük. 479. dicséretünk első versét, hinni taníts, Uram, kérni taníts.